Sziasztok, szép délutánt mindenkinek. A Rádió Cafén a kettes szemrendszert halljátok Veres Dórival,
Behumi Dórival és Szegál Viktor séf, gasztronómiai tanácsadó a vendégünk.
Szia!
Szia, Viktor! Sziasztok! Bár lehet, hogy a szakácsot jobban szereted, mert mostanában van egy ilyen trend is, hogy séf vagy szakács, szóval hogy beszéljük mondjuk magyarul a dolgot. Hát semmi van.
Hát a tituluson kívül, meg az egódon kívül valójában nem, konyha főnök vagy, vagy ahogy én mondjuk tanácsadóként dolgozom, és nem, már nem mint séf, hanem séfekkel dolgozom, és úgy lefele a szakácsokkal, de a nap végén főzünk, igen.
Uh-huh. Az a vége. De akkor azért ebben van egy hierarchia, nem? Tehát, hogy van a szakács, aztán van a séf, és aztán jössz te.
Nem, de most nem egy szinoníma a kettő?
Nem. Hát mondjuk, ha például veszek egy nagy szállodát, ahol dolgoztam, és volt alattam 120 ember, és még fölöttem is volt egy séf, akkor
hát séf helyettes vagy.
Hát ott elindult a komitól, meg volt demiséf, meg chef de partie, meg
ja,
junior sous-chef, sous-chef, senior sous-chef, executive sous-chef, és akkor még operation chef, és akkor sorolhatnám még a titulusokat.
Na merjel, például mondjuk az executive és az operation chef között mi a fene a különbség?
Hát például egy ilyen nagy operációban konkrétan van egy executive chef, aki a chef, és mindenki alatta tulajdonképpen neki dolgozik. Uh-huh. És az operation chef ezt csinálja a napi operációban szükséges dolgot, de neki is van egyébként egy titkárnője, ugye vannak sous-chefek alatta mindenféle rangokban.
Na de a sous-chefek viszont azok, nem? Akik mondjuk az egyik a szószért felel, a másik a húsért, a harmadik a zöldségért.
Hát ha kicsibe igen, nagyobbakba itt már ez inkább úgy néz ki, hogy meleg konyha. Én például séf helyettesként ugye a séf alatt voltam, ugye nagyon sok pozíció párhuzamosan is megy, de én például 5 étteremért feleltem konkrétan, ahol szintén voltak ugye séfek. Tehát ők is séfek voltak a maguk pozíciójában, de én voltam fölöttük, és fölöttem is volt. De a lényeg az egészben az, hogy ez igen egy hierarchikus, ahogy a katonaságban is. Itt mindenki tudja, hogy kinek van alárendelve.
Tehát, hogyha most bemutatlak még egyszer, akkor nem mondjam, hogy szakács, de igazából azt sem mondjam, hogy séf, mert hogy már tulajdonképpen a hierarchiában e fölött állsz.
Hát figyelj, tulajdonképpen bármit mondhatsz.
De nem, de milyen stej volt?
Te hogy mutatnád be magad?
Én általában azt mondom, hogy főzök.
Jó, hogy akkor így fogjuk, hogy Szegál Viktor a vendégünk, aki főz.
Főz, igen.
De a nap végén mindig így van. Tehát, hogyha elmész tanácsot adni, amit majd mindjárt elmondasz, hogy ez miből áll, vagy ezt hogy kell elképzelni, akkor tényleg egy főzésbe torkollik aztán az egész?
Nem feltétlenül, ami nagyon érdekes, hiszen az elején azt gondoltam, hogy ez tényleg erről fog szólni. Egyrészt a legfontosabbat, tehát maguk a csapatok értsék meg, hogy én miért vagyok ott, hogy mit szeretne igazából a tulajdonos elérni. És hogyha ez a része megvan, és értik, hogy mi a cél, és mit szeretnénk, na ott derül ki, hogy valójában mennyire felkészült az a csapat, mit akarunk tőlük, ők egyáltalán mit szeretnének, hiszen rengeteg ötletük van nekik is, sokszor nem is mondják. Szóval, hogy nagyon sokszor többet beszélek, mint főzők, és így érünk el jobb eredményt, és van, hogy pont fordítva történik.
Na most mi nekünk rögtön felmerült a kérdés a Dóriban, amikor beszélgettünk rólad, hogy ez most lehet, hogy csúnyán mondom, hogy így szokott lenni, de ez a tapasztalatunk így kívülről nézve a szakmátokat, hogy aki olyan úton halad, mint te, hogy elvégez itthon egy iskolát, de aztán azonnal kistartol külföldre, és megpróbálja bejárni azokat a konyhákat, egyre nagyobbakat, egyre izgalmasabbakat, ahonnan magába tudja szívni a tudást, akkor jellemzően azért, ha hazajönnek ezek az emberek, akkor nagyon hamar vágynak arra, hogy valahol egy jó pozíciót, valamelyik konyhában, jó neves étterem vagy szálloda konyhájában jó pozíciót vívjanak ki maguknak, és előbb-utóbb legyen egy saját helyük. Te hogy nem ezt az utat választottad, hanem tulajdonképpen egy kicsit nehezebbnek tűnő utat, hogy neked folyamatosan konyháról konyhára kell járnod, és hogy nem egy ilyen ego kiteljesedésbe vágtál bele.
A konyha az ego, nem? Abszolút így van. És én láttam ezt a sok óriási egót. Én akkor döntöttem el, hogy nem szeretnék olyan lenni. De például az is érdekes, hogy ma már fura kicsit a trend talán, de nagyon gyakran azt látni a séfeknél, hogy ma már nem igazán szeretnének ők úgy saját helyet, hogy ez az övéké. Az, hogyha valaki szponzorálja, és ugye nagy befektető egyebek, úgy igen, úgy sem biztos, hanem inkább megmaradni abban a fajta állásban, ami egy biztos dolog, hiszen az én munkám így nem biztos, hogy van egy havi fizetésem, és akkor tudom, dolgozom, és akkor mindig ugyanazt csinálod, akkor legfeljebb elmész máshova többért csinálni pont ugyanazt. Tehát, hogy az egy sokkal kiszámíthatóbb dolog, és ezért sokan azért ma már inkább félnek. Tehát ennek a fajta egónak, ennek persze meg kell lenni mindenkinek, különben nem tudsz odaállni és elmondani mindenkinek a tutit, hogy akkor ezt így kell csinálni, és akkor mostantól ez így működik. Persze, hogy kell hozzá. De ehhez kell az a fajta tudat is, meg az is, hogy szeressél edukálni, legalábbis az én részemről. És itt jön az, hogy miért ezzel foglalkozom, mert nekem ez a része nagyon fontos. Tehát nekem a konyhában is az a, és volt egy nagyon érdekes tapasztalatom, még külföldön dolgoztam, és hát nem is tudom, egy pár hete dolgoztam egy új helyen, és oda jöttek a tulajdonosok, hogy ők, hát most ők végignéztek itt egy estét, nagyon sokan voltak. 10 éve megy ez az étterem, de hogy ők ilyet még sose láttak, hogy ilyen csönd volt a konyhán. De hát mondom, hogy mi ebben a fura, ha mindenki tudja, mit kell csinálni, akkor ugye nincs miről beszélni, csak egy-egy szót válaszolnak, hogy igen, rendben van, nincs rendben, mit
yes, chef.
De így van, de hogy ennél több igazából nem kell, de hát ez nekik egy teljesen, ők így újraértelmezték a világot, amiben éltek, mert ők ahhoz voltak szokva, hogy ugye a séf az üvölt mindenkivel, velük is, a felszolgálókkal, tehát hogy mindenki másképp éli ki ezt a fajta vágyát. Én azt mondom, hogy aki velem dolgozik, az nem félelemből. Tehát, hogy ne azért csináld meg az ételt úgy, ahogy én szeretném, mert tőlem félsz, hanem mert te igényes vagy. Na és én ezt a fajta igényt szeretném elérni, és ezt szeretném, hogy ők is megértsék, és utána bárhová kerülnek, már ne adják lejjebb a saját értékükből. És ez igaz az alapanyagra, ez igaz arra, hogy milyen körülmények között dolgoznak, hogy választják ki a munkatársaikat. Szóval én nagyon sokat beszélgettem, és hát ugye tulajdonosokkal is nagyon sokat. Például a mai napon
is edukálni kell.
Igen, nagyon is. Hát most a mai nap például van egy találkozom, ami egy street food projekt, és van egy Michelin csillagos étteremben is. Tehát, hogy csak azért mondom, hogy a vendéglátás, amíg az arról szól, amire szerintem szól a vendégekről, addig
edukálni kell. Egyébként ezt a félelemből fakadó maximalizmust, ezt te azért megtapasztaltad a pályád elején, vagy azt még tanuló éveknek lehet hívni, amikor Franciaországban, Lyonban dolgoztál?
Igen, hát nagyon érdekes, én akkor már tulajdonképpen séfként kerültem oda, ami alapvetően azt mondták a többiek, hogy hát az sokkal nehezebb, séfként újra visszakerülsz tanulónak, és egyáltalán nem így éltem meg, de az biztos, hogy az a fajta világ, amiben én régen is dolgoztam persze, tehát azért nekem ez a fajta világ, amiben becsöppentem, nem volt olyan drámai, de tény, hogy mellettem ott tényleg összeroppantak az emberek, és ez nem csak fizikailag ugye borzasztó nehéz, hanem lelkileg ez a fajta terror. Nehezen viselték, és ami nagyon érdekes, hogy a mai fiatal generáció a szakmában viszont még kevésbé bírja ezt a fajta stresszt. De minden esetre én ott azt láttam, és én ezt nagyon jól kezeltem, és ezért jól kijöttem velük. Én tudtam, miért vagyok ott, mindenki tudja, hogy mit csinál, azt, hogy ezt ők hogy érik el, ez az ő dolguk, de alapvetően én azért megértettem azt, hogy értem, hogy ez hogy működik, hogy ez miért tud működni, de nem akarom.
De hogy tudtál ebből? Milyen pajzsod van
de
neked?
Nem az volt, hogy azért benne volt a szituációban az, hogy te nem maradsz ott véglegesen? Tehát, hogy te ez csak egy átmeneti állapot, és te ettől eddig kell kibírni?
Azért nem, mert hogy mindenki valójában ott átmeneti. Uh-huh. 3 hónap, 1 év, 2 év, már az már nagyon sokan általában kevesebbet, és mindenkinek megvan a maga útja, hogy megy tovább ezeken a helyeken, és tanul. Tehát, hogy nem is ez, hanem az a fajta tanulási vágy, és hogy mindenből tanulsz valamit. Ha rossz a főnököd, abból is, ha jó, abból is, mindenből szerintem nagyon-nagyon sokat lehet tanulni. És én azt gondolom, hogy így keresztül a világban, hogy ennyi emberrel, ennyi országból dolgoztam együtt, avval talán sokkal jobban meg is érted őket. Még ha látom is, hogy mit mond, valójában nem feltétlen, tehát látom rajta, hogy amit mond, meg ahogy néz, az nem feltétlen ugyanaz.
Egy kicsit visszacsatolnék arra, amit említettél, hogy a mostani fiatal generáció nem bírja ezt a fajta trenírozást, vagy ezt a fajta
stresszt,
de ez nem azért van, mert azért bennük már van egy olyan fajta tartás, hogy ezt vissza is utasítják adott esetben?
Egyrészt az nagyon jó, és én mindig mondom a fiataloknak, én szoktam a BG-en, az egyetemen tartani órákat, és ott mindig elmondom nekik is, hogy nem kell. Tehát én amikor a stresszre gondolok, akkor nem arra, hogy ezt eltűrjék, mert van egy csomó olyan dolog, amit igenis nem kell, és nem is kéne úgy csinálni, hogy csinálták még akár 10 évvel ezelőtt is, de mondjuk 20-30, végképp borzasztó.
Ugyanaz, mint a művészi szektorban.
Teljesen. Pontosan. Ez a hierarchikus, meg a hatalommal való
apparálás. A visszaélés, igen. És az agresszivitás, és ugye mindez a fizikai munka, és akkor még ugye arról nem is beszéltem, hogy a lányoknak milyen iszonyatosan nehéz volt az, hogy eljussanak egy-egy pozícióig. És én is találkoztam, dolgoztam néhány Michelin-csillagos étteremben, ahol mint oda kerültem, mint tanuló, és ott azért volt szerencsém séf helyettesekkel dolgozni, akik lányok voltak, ugye ilyen 23-4-5 évesen, rettenetes állapotban egyébként, tehát szörnyen bántak mindenkivel, a legkeményebbek voltak.
A nők?
Igen, amit ugye én pontosan azért értettem és megértettem, mert én láttam, hogy nekik mennyibe telik eljutni ugyanoda, ahova egy fiúnak, szörnyű nehéz. Már tanulóként is borzasztó nehéz megmaradniuk. Tehát, hogy nem azt mondom, kétszer olyan nehéz, hanem 200-szor olyan nehéz
volt. De miért? Csak azért, mert nők?
Igen.
És akkor több?
Mert hogy én is hallottam, hát mikor tanuló voltam, és mellettünk is dolgoztak, a lányok nem tudnak főzni, hogy ezt nem tudják, úgy nem tudják, meg gyenge, hogy te nem emelt
föl, te nem vannak kitéve.
Tehát, hogy mindent megtettek, hogy hagyják abba.
Bele van benne van a közhangulatban, meg egyáltalán az általános megítélésben az, hogy hát azért, mert lány vagy, biztos nem fogod tudni ugyanolyan.
Igen, de
csinálni.
Valószínűleg, ha elment volna villanyszerelőnek, pont ugyanezt kapja. Tehát azért mondom, hogy nem tudom, de...
És akkor ők váltak a legkegyetlenebb főnökké.
És hát valami elképesztően kemények voltak. Na, ez például nagyon sokat változott, és kéne is, hogy változzon. De amire gondoltam, a stresszt, mint stresszt, én azt látom, hogy úgy általában nehezebben viselik a fiatalok. És ez alatt azt értem, hogy konkrétan azt a fajta munkahelyi stresszt, hogy egy étteremben nem tudjuk meg egy szállodában, hogy hirtelen mi történik. Ezek az állandó hirtelen változások, amikor nekem is 14 óra után elindultam hazafele, és már mentem ki a szállodából, amikor hívtak, hogy egy ilyen nagy jumbo jet nem indult el, úgyhogy 600 ember úton van vissza, azoknak egy óra múlva vacsora kell. Hogy ezektől összeroppan nem akarja, haza akar menni, tehát ez sokkal-sokkal nehezebb. Nekünk ez természetes volt, hiszen azt mondtuk, azért vagyunk ott, tehát ez pontosan a dolgunk.
De azért én mégiscsak rákérdeznék arra, hogy vajon te neked milyen pajzsod van. És lehet, hogy ez valami családi dolog, vagy lehet, hogy a személyiségednek egy olyan része, amit szerencsére te birtokolsz, más meg lehet, hogy nem. Ami miatt te ettől már egész fiatalon is két lépéssel hátrébb tudtál lépni, és azt mondani, hogy jó, hát megértem, hogy olyan, amilyen, kiabál itt velem, de én ezen felül tudok emelkedni. Hát ez csak empátia? Vagy mert tényleg mondjuk 40 fölött az ember rájön, hogy egy csomó miért nem kell izgulni, meg már csomó mindenem nem kell.
Nehéz,
bár ezt tudtam volna 18
ugye?
Évesen.
Igen, de hogy akkor neked mi a pajzsod?
Hú, hát ma már a feleségem, mert tőle nagyon sokat tanultam ezzel kapcsolatban, nem most, már 20 éve is, de annak idején még csak azt sem mondom, amit mellettem sokaknál láttam, hogy egyszerűen csak a sikerre való vágyás, és az hajszolta. Én csak szerettem, amit csinálok, és azt mondtam, hogy ha ennek az a módja, hogy egy ilyen elmebeteg franciával kell mondjuk, vagy angollal együtt dolgoznom, és ez az ára annak, hogy megtanuljam, akkor megtanulom. És közben, ahogy említettem, rengeteg mindent tanulsz tőlük. Tehát ők ugye akaratuk ellenére, mert nem feltétlenül szerettek volna tanítani, mégis nagyon sok mindent láttál tőlük. A rossz vezetésről, a rossz dolgokról, sok mindenből nagyon-nagyon jó dolgokat tanultam. Ráadásul én mindig arra gondoltam, hogy én tudom, hogy miért vagyok ott. Tehát, hogy nem úgy odasodort az élet, és most ezt el kell szenvednem, mert hazamegyek, és nem tudom. Holott nem volt semmim, tehát nekem tényleg létkérdés volt a munkahely, de mégsem így fogtam föl.
És a feleséget?
Ezt megérezték. Ja, ő pedig, hát ő neki pedig van egy olyan érzéke ezekhez a dolgokhoz, hogy ő ránéz valakire, ő egyszerűen látja bennük a jót, amit én sokszor nem, sőt kifejezetten az ellentétjét. De miután 30 éve mindig igaza volt ezekben a dolgokban.
Már hogy mindenkiben van jó.
Hogy mindenkiben meg tudta látni, és tényleg elő tudta hozni is belőlük, hogy ez egyszerűen nekem ez egy csoda.
Tényleg. És akkor mi a, és akkor lett, na, egy módszered erre? Hogy te is megpróbálod?
Nincsen módszer, csak már én is
ránézek. Szemlélet.
Igen. Aha.
De akkor ez...
A szemébe nézek.
De akkor ez azt jelenti, hogy... Mert mondtad, hogy ott vagy, és akkor nincs mese, hiszen ezt akarom csinálni, akkor ezt el kell tűrni. Ez ezzel jár. De akkor ez azt jelenti, hogy már egészen fiatalon neked ez tudatosult. Igaz?
Igen.
Hogy akkor
igen.
Ez az út.
Igen, teljesen, nagyon érdekesen igazából történelem, nem tudom, így gondolkodtam, hogy egyetem, hogy mire menjek, hogy mi szeretnék lenni, de én mindig imádtam főzni, és tulajdonképpen egy teljesen véletlen folytán így mondták, hogy pont indul egy ilyen képzés.
De hát véletlenek nincs.
Igen, úgy. Nagyon fura volt becsöppenni, ugye eleve érettségivel bekerülni oda.
Ez egy
oda,
szakközép, vagy szakmunkás.
Ahol szakmunkások, és szóval, hogy nekik ez ilyen, ez olyan, mintha ma valaki, nem tudom, egyetemmel elmenne Csákánnyal dolgoznia. Tehát, hogy nekik ez egy ilyen, nekik is ilyen
fura bogár voltál?
Meg hát fura volt ez a rettenetes káromkodás, és valami szörnyű, de nem csak itthon.
Mert
hát
ti a gimnáziumban nem káromkodtatok?
Mert egy ilyen értelmiségi családból jöttél, és nálatok nem káromkodott senki.
Hát néha édesanyám vezetés közben, de azt is meg tudnám számolni szerintem egy kezemen. De kérdezték is tőlem, hogy így, nem is tudom, pár éve valaki kérdezte, hogy de mi volt az a legcsúnyabb dolog, amit te mondtál? Atya ég, így gondolkodtam, hogy hát én azért így nem igazán mondtam soha semmit, és ez eszembe jutott, hogy mi volt az, amivel a legjobban megbántottam valakit, mert, és már itt sok ideje láttam, tehát, hogy együtt dolgoztunk, és tényleg szörnyű volt az ember, és tényleg ő minden nap nagyon sok rosszat tett az emberekért.
Nem láttad meg akkor még a jót.
Nem láttam benne, és ezt mondtam is neki, hogy rám nézett, és most mit nézel? Mondtam, csak azt, hogy most jöttem rá, hogy te nem vagy jó ember.
Jó.
És ettől tényleg teljesen összeroppant, és akkor rájöttem, hogy ezek szerint mégsem rossz ember, hiszen egy rossz ember nem roppant le össze egy ilyen dologtól. Úgyhogy soha többet ilyet nem is mondtam.
Te azt mondtad, hogy akkor a gimnáziumból elmentél ebbe a szakmunkásképzőbe, ami egy másfél év szakácsképző, és azt is mondtad, hogy aztán később te rájöttél, most sok évet átugrunk, hogy tulajdonképpen ez az edukálás, ez neked egy izgalmas dolog. Na most azt, ha jól tudom, Magyarországon a szakácsképzés még mindig nagyon sokak által szidalmazott, nagyon rossz formát hoz, vagy fut. Szóval, hogy itt bizony lenne dolgod, hogyha esetleg lenne hozzá kedved, vagy affinitásod, hogy vajon az nem jutott eszedbe, hogy akkor az itthoni szakácsképzésbe úgy bekapcsolódj, hogy kicsit ezt segítesz megreformálni, mert hogy hát az én tudásom erről annyi, hogy én is elvégeztem ezt egyébként tizenvalahány évvel ezelőtt, és emlékszem, hogy abban az évben egyszer sem került elő az olívaolaj szó. És ez
de nagyon az olívaolaj sem.
Sem, hát nyilván, de hogy nyilván. Szóval, hogy akkor ebből lehet ugye azt nagyjából következtetni, hogy milyen mondjuk hanyas évek szakácsoktatása fagyott meg itt Magyarországon.
És meg mindig ugyanezt történik, azzal együtt, hogy ráadásul fantasztikus szakoktatók vannak, akik aztán tényleg erejükön felül próbálnak megtenni mindent, de ugye én látom az egyetemen is, akik már tovább mentek, de szintén a gasztronómiában, a turizmus, hotel vonalon mennek tovább, hogy tényleg nem kaptak olyan jó képzést. De én is, amikor kikerültem 19 évesen külföldre, és egyébként volt egyfajta ilyen bizalom, hát csak elvégeztem egy iskolát, és kikerültem külföldre, és azt láttam, hogy mindenki sokkal-sokkal többet tud. Most nem csak arról, hogy mindenki beszélt rengeteg nyelvet, hogy mindenféle szakszavakat tudtak franciául, néztem rájuk, mint az Istenre, hogy micsoda szavakat használnak a szószokra, és a nem tudom, mert mi ugye barna mártást használtunk, meg nem tudom.
Hát ugyanaz franciául, nem?
Igen,
csak
cukrázok meg sárga krémet, és nem crème anglaise-t, meg nem tudom. És akkor egy idő után az úgy viszonylag hamar kiderült, hogy ettől ők még se nem szorgalmasabbak, se nem okosabbak, annyival tudtak többet, amennyivel az iskolából kijöttek, de ez hónapok kérdése, és ez a fajta különbség eltűnik, és onnantól kezdve tényleg az számít, és én erre hamar rájöttem külföldön is, hogy ebben a szakmában az a nagyon klassz, hogy itt pillanatok alatt kiderül, hogy milyen alázat van benned, milyen kitartás, ezért előre tudsz jutni.
Tehát mindegy, milyen suliból jössz, hogyha bemész egy profi konyhába, pár hónap alatt, hogyha megvannak benned ezek a képességek, akkor ugyanott tarthatsz.
Így van, és én ezért mondom a fiataloknak, hogy elvég, melyik iskolába menjen. Hát most persze túlzok egy kicsit, de azt mondom, nem ez a fontos, hanem az, hogy közben hol dolgozol, de leginkább, hogy utána hol dolgozol. Én 10 év alatt ugye kikerültem az iskola, ahogy elvégeztem, külföldre kerültem, mert ez 89-ben volt, azért akkor így nem sokat tudtunk a világról, és én azért belecsöppentem egy 5 csillagos szállodába, a Hiltonba, aztán Intercontinental, tehát én nagyon sokáig szállodát.
De ez még itthon volt?
Nem, ez már külföldön. A Hiltonba tanultam itthon.
Itthon, igen.
És
igen.
Akkor kint is betudtam így ezzel a... Mert ugye akkor is tudtam már, hogy legalább olyan helyen kéne elhelyezkedni Magyarországon, aminek azért legalább külföldön tudják a nevét. És ez be is jött. De az biztos, hogy ahogy ott elkezdesz dolgozni, akkor látod, hogy egyszer mindegy, hogy milyen világból jövünk, hogy a közel-kelet, hogy a távol-kelet, a vallások, semmi nem számít igazából. Egyszerűen itt tényleg az számít, hogy te hogyan dolgozol, hogy. És ez nekem mindig nagyon tetszett, hogy így kicsit így levetközi mindenki a kinti dolgát, és nem csak mint rituálisan átöltözöl fehérbe és bemész, de hogy ebbe ez is benne van, és tényleg így átváltozol. A feleségem mai napig mondja, hogy fölveszed a sépkabátot, szóval mindig úgy valahogy úgy megváltozik az arckifejezésed.
Tényleg? De jó, irány van.
Mire? Nem mertem megkérdezni.
Na de várjál, de az alapkérdésem az volt, hogy nem érzed azt, hogy neked itt akkor részt kéne ebben venned?
Ja, igen, bocsánat, igen, így elkalandoztunk, hogy hát tulajdonképpen ezt teszem valójában, akkor lenne érdemes, hogy itt tényleg az alapok megváltoznának. Tehát, hogy maga az oktatási szisztéma változna meg teljesen, amire sok éve már vannak. Tehát, hogy ez előbb-utóbb meg fog történni. Addig pedig az a fontos, hogy a fiatalok menjenek el és olyan helyen dolgozzanak, ahol tényleg azt érzik, hogy tanulnak. Azzal együtt visszatérve a stresszre, hogy én azt is elmondom nekik, magamból is okulva, hogy ha reggel gyomorgörccsel mész be a munkahelyre, akkor nem menjél be, akkor keresd másokat.
Ne oda járj dolgozni.
Van. Amit jegyzem meg, ugye a mi szakmámban meg is tehetnek, hiszen azt tudjuk, hogy milyen óriási hiány van a vendéglátásban.
Na, innen fogjuk folytatni Szegál Viktor séffel. Mindenképpen maradjatok velünk, jövünk vissza a zene után itt a 2-es számrendszerben.